FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Every night, this pain don't ever leave a life that is home. So she tries to hide. She calls her mom, but never a reply. She cries, cries, cries. She's all alone, daddy. But no one seems to care. She calls for help, but no one seems to care. She keeps on running, running, running from this crazy life. She keeps on running, 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 never sees the light. Just one more time, just wants to see her mother smile. She can't forget her only child. Mama, let the devil in the house. She cries, cries, cries. She's all alone, daddy. But no one seems to care. She calls for help, but no one seems to care. She keeps on running, running, running from this crazy life. She keeps on running, 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 never sees the light. I can see the angels standing by your side.
Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
Az elmúlt hétvégén Máltán rendezték a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. Mindkét fronton az FTC Telekom képviselte Magyarországot, a fiúk a harmadik, a hölgyek a második helyen végeztek. Ez alkalomból köszöntöm a stúdióban Matajsz Márkot, a Ferencváros női csapatának vezetőedzőjét. Szerbusz, szeretettel köszöntelek és szívből gratulálok.
Szerbusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat és köszönöm a meghívást.
No, hát amikor az ember így értékeléseket hall, és jó sokat hallhattunk az elmúlt napokban a mérkőzés követően, a leszavaidat is, nyilván a csapat játékosainak is, akkor mindenki azt érzékelteti, hogy el kell teljen pár nap, kicsit visszafelé kell tudni nézni, kell egy párat aludni, mondjuk ilyen csúnyán perspektívából kell tudni nézni mindazt, ami történt. Eltelt-e már annyi, Márk, hogy most egy picit más színezetbe kerül gyakorlatilag ez a bajnokok ligája ezüstérem?
Eltelt egy pár nap, de még nekem személy szerint kell egy kis idő, hogy ezt kicsit pozitívabban tudjam nézni.
Hát még annyi nem telt el, hogy,
igen, annyi még nem,
hogy ez fehér aranynak tűnjön.
Igen. Már enyhült, úgymond a történet, meg szépült, de kell még egy kis idő, hogy igenis tudjam értékelni ezt az ezüstöt. De utána jön egy másik gondolat, ami tényleg arra világít rá, hogy ez tényleg egy óriási eredmény. Lehetett volna máshogy, rosszabb is lehetett volna, az elődöntés izgalmas volt, tehát lehetett volna ebből egy negyedik hely, vagy egy bronzérem, és ennek fényében tényleg szép az egész, de utána megjön a következő percben az, hogy ott volt a kezünkben, nem sikerült, De tényleg idővel gondolom, ez meg fog szépülni teljesen.
Most engedd meg akkor, hogy én egy másik megvilágításba helyezzem ezt a szezont, és persze nagyon sokat fogunk beszélni nyilvánról az évadról, a megtett útról, a te utadról, mert szerintem az is nagyon érdekes, hogy végül is egy hajszál választottál attól, hogy Európa legjobb klubcsapatát produkáld a 2025-26-os évadban. Tehát a bajnoki címmel, a kupa győzelemmel és a majdnem bajnokok ligája győzelemmel gyakorlatilag nem nagyon van följebb, nem lehet többet elérni ennél. Ha innen nézzük a te edzői teljesítményedet vagy a bejárt utat, akkor azért fényesebb a dolog.
Abszolút, hát ahonnan én jöttem, ugyebár a vidéki srác Szentesről kerültem fel a Ferencvároshoz, előtte nyilván játékosként már szerepeltem itt a 90-es évek végé és 2000-es évek elején, tehát volt közöm a Fradihoz, de mint edző Szentesről jöttem, ott voltam fiú csapatnál, női csapatnál, ahol szintén nagyon jól éreztem magamat, ott is megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, próbáltam élni vele, remélem ennek fényébe sikerült felhívni a figyelmemet a Ferencváros vezetőknél. Felkerültem ide Pestre, megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, én próbálok mindig is ezzel élni, nem visszaélni. Remélem többé-kevésbé idáig sikerült. Az eredmények szerintem azt mutatják, hogy jó úton haladok, de persze, mint edző, mindig is van még fejlődni, tanulni, és ez a döntő is arra azért rávilágított, hogy még nekem is biztos, hogy van még hova fejlődni.
Hát végülis, hogy ne lenne, egy nagyon fiatal edző vagy, és az edzőgeneráció kifejezetten talán új korszakához vagy sorolhat szó szerintem minden szempontból. Gyorsan átugrottad azért ezt a pályafutásodat, ami a szakmai előéletedet illeti, pedig hát azért pont a Ferencváros színeiben azért egy fényes győzelem is jellemzi a te utadat, ugye? Méghozzá egy keg győzelem. Emlékszem itt, hogy azért a Komédia Szodában egy egészen elképesztő mérkőzésen történt meg az, ami. Kérlek, idézd ezt egy picit két föl, és több okból is kérdezem, majd kitérünk, hogy miért.
Az is egy tündérmese volt, ugye bár 98-ban sikerült megnyerni Godó Gábor irányítása alatt a kekket, pont a Pireusz ellen. Az kettő mérkőzéses párharc volt, ott volt a téma volt az odavágó, ott kikaptunk egy gólt, és a Komédiában tényleg egy teltház, tehát ott több ember nem fél be, szerintem volt közel 4000 ember.
Igen.
Csodás élmény volt, hogy sikerült hazépályán elholdítani ezt a trófeát, és utána, ami követte a magyar bajnoki cím, Vad Lajos irányítása alatt, tehát jó pár eredményt értünk el a Fradival akkoriban. Hát nekem is ott...
Néki Balázs is abban a csapatban volt, ugye?
Pontosan, na Süni akkor bontogattak is szárnyait, hát neki is a kek elődöntőn Rómába a Isten nyugosztalja Tibi Benedek ott játszott abban Rómában, sikerült ott őket kiverni, és a Süni lőtt a szem kettő gólt ott Rómába, óriásit játszott fiatalon. Igen, egy óriási történet a miénk, úgymond 28 évvel ezelőtt volt ez a
beszélünk. Igen, ezt akarom mondani, ne tagadjuk le, és amit mondasz, hogy 28 évvel ezelőtt, ugye szerintem ez egy 98-as sztori, tehát még ugye nevezzük így a nagy válogatott generáció igazi átütő sikerei előtti korszakban tettétek oda magatokat klubszinten.
Igen, és tényleg így, hogy a Fradival, ezt mindig is mondták előtt, hogy így Fradi család, úgy Fradi család, meg a szurkolótábor, és az HS-nek volt szerencsém megtapasztalni, mint játékos akkoriban, és most mint edző, hogy ez tényleg igaz. Tehát ez az egy úgymond dupla olyan érzés egy játékosnak, vagy edzőnek a Fradival nyerni, mert óriási teltház volt, óriási hangulatban sikerült nyernünk. Örök élemény, hál' Istennek.
Nagyon örülök, hogy őrzöl ilyeneket szerintem, mert ezek azok a emlékmagok, amihez az ember nyúlhat, amikor adott esetben akár lógatja az orrát, bár most ebben a helyzetben erre semmi okod nincsen. De mégis ezek azok a kis hidak, azok a kis kötőerők, akár a Nyéki Balázsral együtt közös munkátokat beszéljük, ugye itt most párhuzamosan halad a pályafutásotok, ugyanannál a klub, de ez olyan érdekes azért, hogy az élet miket produkál, de talán még egy kicsit ezt részletez már nekünk, ezt a családi dolgot, mert hogyha az ember vidéki fiúként kerül be egy ilyen csapatba, akkor mikor csúcsosodik ki ez az érzés? Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk ennek a csapatnak, ennek a klubnak a versenyzője, játékosa lesz, ugye itt nyilván bármilyen sportágban igaz lehet ez, akkor körbe fogja-e rögtön ez a fajta családi identitás, vagy pedig ehhez kellenek a közösen megélt sikerek, vagy úgymond egységnyi eltelt idő után jön meg ez az érzés, tehát hogy képzeljük ezt el kívülállóként?
Hát is szépen sorjában, hogy említetted, jönnek ezek a dolgok, ugye bekerültem a telepre, első edzés, abba a csapatba, akkor már nagyon nagy nevű játékosok, Kisgergő, Fodor Ajmi, Steinmetz testvérek, félmér ezt a csapatba kerültem én be Szentesről, pislogtam, mint tényleg halaszatyorban, és utána még egy edzés után átmentünk a régi stadionba ebédelni, a vidéki csapattársaimmal és egy-két külföldivel, és akkor ott például ott együtt ebédelni egy asztalnál az idősebb Albert Flórival, Lipcsei Petiékkel is. Tehát olyan legendák között mozog az ember ott a telepen.
Más sporták, Béli,
igen,
de fradi legendák.
Pontosan, kökénybe állékkal egy csarnokba lenni. Tehát az ember ott tényleg ott ámul-bámul, hogy hova is került, kikkel van test közelben nap, mint nap, és tényleg úgy test közelben, hogy köszönések, tiszta szívből jövő gratulációk egy siker után. A leláton ott tényleg egymás meccsén ott voltunk, tehát és akkor érik meg az emberbe, hogy igen, ez erről beszéltek, hogy ez a Fradi család.
És ez fölfelé húzza az embert? Edzésről edzésre?
Igen, mindenféleképpen. Tehát minden nap, hogy az ember belép, én a mai napig, hogy bemegyek, és most is ott ülnek ezek a legendák, és mindig elcsodálkozok mai napig, így már idősebb fejjel is, mint edző, hogy igen, azért itt jó lenni.
Érdekes nagyon, amit mondasz, és ugye most, ha ezt a sikert és ezeket a csapattagokat említed, és ugye az imént már elmondtuk, hogy tulajdonképpen azoknak a csapattagoknak a nagy része válogatott pályafutás szempontjából ugye később hoztak kiugró világra szóló sikereket, de hogy valahogy így együtt éltétek ezt meg, és mindenképpen érdemes szerintem egy picit arról is beszélni, hogy az ember saját maga hogyan tekint vissza a saját pályafutásra, mert nyilván ez talán jellemezhetjük úgy, hogy ez volt a pályafutásod csúcsa, illetve hogy te magad milyen játékosként, milyen mentalitással, milyen értékekkel érkeztél az edzői útra, mert szerintem nagyon sokféle beérkezés van, és láttunk már mindenre példát, nem lehet azt mondani, hogy csak sikeres játékosból lesz sikeres edző, vagy a nem annyira sikeresből lesz sikeres, mert van példa erre is, meg arra is, de azért az, hogy valaki hoz valami csomagot magával, az egészen biztos. Te milyen típusú játékos voltál?
Én magamat, ha kell jellemezni, úgy jellemezem, ugyebár én a center poszton próbáltam helytállni, ezzel a nem igen magas termettel, csodaszámmal ment az a játék, amit én próbáltam ott előadni. Igen, 184 centivel ott küzdeni az óriások között, és pont ezért volt szükség mindig is plusz munkára, részemről, alázatra, tényleg az életem volt gyerekkorom óta a vízilabda, a szüleim is abszolút ebbe támogattak, otthonról kapta egy nagyon-nagyon támogatást, azt is tudtam magammal hozni, az alázatot, a kitartást, a munka iránti a hitet, én ezt próbáltam Pesten is folytatni, mert tudtam, hogy csak úgy tudom magam megállni.
Tehát családban új voltál, mint vízilabdázó, vagy pedig volt?
Új. Édesanyám, teljesen távol esett. Bátyám is, tehát én úgymond ilyen kívülállóként kerültem. Tehát a Szentes közeg, aki ismeri ott tényleg a vízilabda, az...
Persze, hát az a vallás.
Az a vallás, és oda bekerültem, és nagyon jó nevelőedzők kez alatt tudtam dolgozni, tehát nagyon jó gyerekkorom volt.
Ez megint sokat számít szerintem. Nagyon, szerintem végtelenül sokat számít az, hogy az ember gyerekként, vagy aztán persze később játék fiatal felnőttként mit hoz, mit kap a nevelőedzőjétől, mert az olyan mélyen gyökerező minták, amiket nyilván, ha nem is azt mondom, hogy ismétel, de hogy kapaszkodik vele.
Mindenféleképpen is, és nem csak a nevelőedzők, de utána az egész pályafutásomat olyan edzők kísérték végig, tényleg egytől egyig, most nem akarom felsorolni, mert rengeteg volt, és nem szeretnék senkit sem megbántani, hogyha kihagynék neveket, hogy tényleg csak olyan dolgot kaptam. Nyilván volt néha közt olyan dolog, ami nem annyira tetszett, de az is egy tanuló dolog, ugyebár. Tehát tényleg ebbe szerencsés voltam, és utána tényleg Pesten meg próbáltam megállni a helyemet, fölkerülni, mint vidéki srác, itt a farkasok között, a nagy nevek között, és hál' Istennek sikerült, és tényleg, hogy említetted, azóta a nagy része többszörös olimpiai bajnok, világklassz is lett, és tényleg büszke vagyok arra, hogy mai napig nagyon jó, igaz baráti viszonyt ápolok velük, nap mint napon találkozunk, hogy néha... Ez egy jó dolog.
Nagyon érdekes, amit mondtál a termetedről és a posztodról, mert a közelmúltban volt alkalom egy családi portrét készíteni a Fogel familiával, és ugye ott Fogel Simon, ugye a jobban ismert sikeres kapus testvér Somának a bátyja, nagyon hasonlatosan mesélt mindenről, amit te most mondtál, hogy ő sem alkatilag nem volt kifejezetten egy center alkat, ehhez képest elképesztő akaraterővel, hihetetlen elszántsággal, arccal, tényleg lehajtott fejjel ment, és hát a történet egy kicsit arról is szólt velük kapcsolatban, hogy nem biztos, hogy az élet igazságosan osztottál itt a dolgokat a két testvér között, és ennek ellenére most, hogy Simon pályafutását korcső alá vettük, és talán nem olyan ismertek az ő sikerei a nagyvilágnak, és mégis annyira pozitívan tekint vissza erre a korszakra, hogy ő mennyi mindent kapott, és úgy gondolja, hogy ez a játék ezt tulajdonképpen mindent is adott számára. Te magad hogy vagy a saját életeddel, meg a saját pályafutásoddal? Kijött belőle mindaz, amit te a képességeiddel ki tudtál hozni?
Én abszolút, maximálisan elégedett vagyok a pályafutásommal, tényleg visszatérve ebből az alkalomból kihoztuk a maximumot, bejártam a világot, tényleg jó csapatokban játszhattam, nyertem különböző címeket klubszinten Magyarországon, külföldön is tudtam játszani, Spanyolországban 4 évet, ahonnan rengeteg nagyon jó barátot sikerült szereznem a mai napig, kapcsolatokat. Tehát a vízlabda nekem nagyon sokat adott, és a mai napig is ad, és én úgy kiváltságosnak érzem magamat, hogy tényleg, amit szeretek, azt tudom csinálni.
Azt szerinted egyébként később, ha az ember ezen az úton marad, és az edzői pályára lép, mekkora jelentőséggel bír, hogy valaki akár éveket játszik Európában? Nyilván ebben a sportágban leginkább Európában kell játszani ahhoz, hogy igazán sokat tanulj és fejlődj, függetlenül attól, hogy mégiscsak hazánkban a világ egyik legjobb bajnoki sorozata van.
Mindenféleképpen egy jó dolog.
Spanyolország mit adott neked?
Más felfogás, az élethez való hozzáállásuk, nyilván a környezet, ezt nem sem bemutatni.
Azt mondjuk, azt tudom képzelni, ezt sokan irigylik.
Életem legszebb 4 éve volt fiatalonként lenni. Más a kultúra, más a játék, a bajnokság is más, egy picivel abszolút csupa jó dolgot tudott nekem adni, amit egy-két dolgot át lehet ide menteni, mint edző. A hozzáállás a játékhoz, az élethez, a felfogás.
Könnyedebb,
lazább, nem izgulják túl, tényleg az a típus spanyolos hozzáállás.
Én azért érdekes, mert ugyanakkor, amikor az ember a magyar vízilabda közegben nő bele, ahol, és ezt megint csak a Fogel családra hivatkozom, ugye dinasztikus sikerek vannak, de bármi mást is mondhatnék, akkor itt nagyjából úgy indul, hogy itt aki elkezd vízilabdázni, az olimpiai bajnok akar lenni, de most azért ez egy viszonylag diszkrét nyomás, tehát idézőjelben. De ezt a spanyol mentalitás azért, ha az ember éveket játszik, ott tudja oldani?
Igen, ott valahogy azt sose éreztem azt ott rajtuk, hogy ott nagyon ilyen görcsösen akarnánk. Tehát ott úgy is kifortam magát, ott is volt egy jó generáció, olimpiát nyertek Atlantában, jól emlékszem. Azóta se próbálkoznak, de ugyanolyan boldogok, jó csapatuk van. Tehát valahogy nem görcsölik annyira túl. Nyilván Magyarország azért, itt belép az ember a hajós úszodábot látja, ott a márványtáblát, mindenki oda szeretne kerülni. Én magam is voltak ilyen álmaim, de utána gyorsan elhessegették, hogy
elesegették, vagy te magad?
Hát nem, idézőjelben véve én magam is, hát nyilván úgymond rossz időben, rosszkor voltam, rossz helyen, abban az időben akkor óriási centerek voltak mellettem, akik nyilván sokkal jobbak voltak nálam. Nehéz volt bekerülni, de voltam meghívva a tágabb keretben, annak abszolút örültem, büszke vagyok mindenre, amit ott tudtam nyújtani.
És ez nem hagyott benned hiányérzetet?
Nem. Például utánpótlás vágatban a Fecsó bácsinál mindig ott voltam. Ott voltunk 77-78-as korosztályjal, ezüstérmeket nyertünk állandóan. De azért mondom, kerek a sztori, a pályafutás, kimaxoltuk.
Na, hát ez fantasztikus, és nyilván, amikor az ember úgy érzi, hogy lezár egy korszakot, amit ő maga magáért meg tudott tenni, akkor elindul egy másik úton, de neked annyira volt egyértelmű, hogy ez az edzői út lesz?
Nagyjából ez volt a tervem már úgy a vége felé, úgy 25-28 éves koromban, amikor már éreztem, hogy az nyilván ennek elúton, mint játékos vége lesz, és láttam az akkori idősebb edzőket, hogy milyen ez az életvite, milyen életet élnek, és akkor megfogalmazott bennem azon felül, hogy imádom a vízilabdát, hogy valahogy itt kéne maradni a vízilabdán belül, és azon belül, mint edző.
De hát ez érdekes, hogy tetszett, mert azért én nagyon sokaktól azt hallottam, persze nyilván sportága válogatja, de nem hiszem, hogy a vízilabdában nagyon másképp lenne, hogy hát ennél nagyobb rabszolgasors kevés van. Tehát, hogy amikor az ember a saját maga rabszolgatartója gyakorlatilag, hiszen a hétvége, a mérkőzéseké hétközben neked legalább annyit, ha nem többet kell benne lenned, és foglalkoznod a játékkal, mint a játékosoknak, tehát ez gyakorlatilag, ahogy mondani szokás, 24-07-es műfaj.
Igen, a feleségemet kellene megkérdezni jobban. hogy ez mennyire családbarát, hát nyilván nem az. Tehát ez hazudnék, azt mondanám, hogy ez egyszerű.
De teged mégis vonzott ez az élet.
Valahogy igen. Tehát nem, igen, akkor még az ennyire nem láttam bele, de nem tudtam, mire vállalkozok, de utána nyilván kezdett letisztulni a történet, hogy igen, ez 0-24 hétfőtől hétfőig, és ez kellett tényleg nagyon stabil családi háttér a feleségem és a kislányom révén, hogy ez elbírják viselni.
Mikor és hol indult ez, Márk?
Az edzői út,
igen.
A legelső, az megmondom őszintén, én amikor visszajöttem Franciaországba, játszottam egy másodosztályú csapatba, akkor már a vége fele 35 évesen, visszajöttem Magyarországra, és a Binder Szabi barátom, akivel játszottam együtt Egerbe, ő akkor Miskolcon volt edző, és ő hívott fel, hogy nem lenne kedve, mert elmen oda serdülő csapathoz, fiúkhoz.
Ez volt?
Ez volt, hát ez hát egy jó 15 évvel ezelőtt, és akkor Egerbe laktunk, és akkor nekem az közel volt Miskolc, és elfogadtam a felkérést, és az is egy nagyon jó, ott kezdtem úgymond edzősködni a Miskolci serdülő csapattal. Nagyon jó volt velük elkezdeni, imádtam őket, és onnan hívtak vissza Szentesre. Akkor mentünk vissza Szentesre, költöztünk, és utána még egy 16-szor sikerült költözni jobbra-balra, mindenfele, a országba, a világba.
Aha. De ezt csak azért kérdezem, mert azért, amikor péntekenként reggel Kemény Dénessel beszélgetünk mindenről is, ugye, vele tényleg mindenről lehet beszélgetni, és azért sokszor szóba kerül adott esetben akár az ő útja, és neki szent meggyőződése, hogy nem lehet átluglani az edzői pályafutásban lépcsőfokokat. Tehát azért kérdeztem, hogy tulajdonképpen az a serdülőkkel induló munka nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt, ha jól értem, hát bizony, akkor ezek szerint a legalsóbb lépcsőfokoktól kezdve értve oda, hogy ma te egy felnőtt női csapattal, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag majdnem minden megnyertél, amit meg lehet egy klubcsapattal nyerni.
Igen, és erre is úgymond büszke vagyok, hogy tényleg nem az volt, hogy óriási hátszéllel valaki föltolta a legmagasabb polcra, hanem tényleg végigjárva a szamár létrát, a rang létrát, utána Szentesen a serdülő, voltam ott is ifi fiú, serdülő lányok, ifista lányok, felnőtt fiú, felnőtt lány, legkisebb kislányokkal is voltam. Tehát úgy tényleg mindenféle korosztályjal is szép lassan jártam végig ezt a fajta létrát. Ez egyfajta büszkeséget tölt el.
El is tölthet, de nyilvánvalóan rengeteget adott. Tehát azt gondolom, hogy az embernek lett egy olyan szakmai repertoárja korban is, a korszakokat is megismerve, a gyerekeknek a adott esetben a korszakokkal együtt járó sajátosságait, még nem aztán te magad is nevezzük így felnőtt edzővé váltál, és közben a kezed alatt ugye felnőtté váltak a tanítványok. Ennek szerinted van kézzelfogható olyan haszna, amit az ember adott esetben tényleg mérkőzés közben, téthelyzetekben is tud hasznosítani?
Biztos, hogy van olyan hozadéka, hogy tényleg több korosztályt, vagy mind a két nemmel sikerült dolgoznom. Van mindenféleképpen előnye, de még mindig van hova fejlődnöm, és van tanulni való, mert ugyebár jönnek a különböző korosztályok, a különböző problémák, meg kell oldani, és nekem is biztos, hogy van hova még fejlődni.
Jó, hát ez azt gondolom, hogy nyilván senki nem gondolja, ez a végállomás, sőt, ugye te magad is azzal búcsúztál nyilvánvalóan a máltai döntőtől, hogy na, sajnos egy évet legalább válni kell, hogy egy ugyanilyen helyzetben tesztelhessük magunkat, de hát majd, ha egy év múlva oda eljuttok, hogy a nagy teszt bekövetkezik, akkor az azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz, vagy jól csináltok együtt. És hát természetesen azért ehhez kell egy kitűnő csapat is, mert hát alapvetően azt gondolom, hogy az ember nyilván lehet a világ legjobb edzője, ha nem tudja a kezében lévő játékos állományt azt szerint formálni, és nyilván nagyon szeretném, hogyha a beszélgetésünk második részében majd egy kicsit kitérnénk erre a csapatra, hogy hogyan is alakult ez, hogy mit jelentett a magyar bajnokság, vagy akár a kupa győzelem, hogy ezek összességében tényleg mit adnak neked a te edzői magabiztosságodhoz, de amikor Szentesről indultál ide, azt azért láttad-e, vizionáltad-e magad előtt ezt az utat, hogy azért egy pár év alatt tulajdonképpen ide juttok?
Csak reménykedni tudtam benne, de is tudtam. Hát azt tudtam, hogy mire vállalkozom, hogy tudtam, hogy a Fradiban vannak elvárások, és onnan, tehát ott leszek, ahol leszek, de meg kell felelni különböző dolgoknak. Nyilván össze kellett rakni egy csapatot, idővel ez sikerült, és az első edzésen nyilván, amikor lement az ember, és látta ezeket a világsztárokat test közelből, akkor egy picit úgy leesett belőle, hogy hoppát, akkor itt tényleg domborítani kell valamit, és a legjobbamat kell nyújtani, mert ezek a lányok, ezek várják a csodát, és ennek kellett megfelelni nap, mint nap. olyan edzéseket tartani, megpróbálni a hangulatot, a kohéziót megcsinálni. Nem volt egyszerű, még mondom, van hova fejlődni, de azért példa, remélem, azt mutatja, hogy jó irányba indultunk el.
Nagyon úgy tűnik, hogy az irány az kitűnő, és ennek majd a részleteire szeretném, aki tennék, mert arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mondhatjuk, ennek az új edzőgenerációnak egyik most már kiemelkedő alakjaként, hogy látod ma a munkát, hogy mik azok a mérföldkövek, amit meg kell tenni, változott-e egyáltalán az edzői metodika az elmúlt évekhez képest, a nagy elődökhöz képest, kell-e bármit másképp csinálni, illetve hogy mi az, amiben te hiszel, úgyhogy most itt a hazafutásban Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólósainak vezetőedzőjével beszélgetünk, akivel innen folytatjuk. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mit mondott az 5 méteresekkel elveszített Bajnokok Ligája döntőt követően a mezőny egyik legeredményesebb játékosa, Gurisotti Gréta.
A csapat egy részének az első BL döntője volt, hát emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelem ez a Ferencváros.
Hát így nem tudom, pár perccel a lefújás után biztos nem mondok majd túl okosokat. Nem, én bevallom tök őszintén, én nem cserélnék az olimpiákosszal. Én ezt mondtam ott összelelkez a lányoknak is, hogy remélem majd kisipoljátok, de baszki, ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákoszossal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy őszintén nem érdekel, ez kicsit máshogy mondtam, nem érdekel, hogy a végén egy ezüst vagy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap, és ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap, mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférában, szurkolókkal. Én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és én ezt úgy élem meg, hogy nekem ma ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
Hogy fogalmaztál, ez a te csapatod, ezt ma ugye 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Honnan, vagy miből fakadt ez a mentalitás, és a többiekre ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
Én azt éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút benne, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam. Azt mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk. Ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy itt csak történnek velünk a dolgok, és tényleg kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
Folytatjuk a beszélgetést Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólócsapatának vezető edzőjével, aki egy egészen fantasztikus szezont produkált 2025-26-ban, hiszen megszerezték a bajnoki címet, a kupa győzelmet, tulajdonképpen az FTC pólósai dupla-dupláztak, hiszen a férfiak ugyanezt tették, és aztán jött a máltai Bajnokok Ligája 4-es döntő, ahol a női csapat most jobban végzett, mint a férfiak. Ugye ott hozzá voltunk szokva, hiszen két egymást követő szezonban is BL döntőt tudtak nyerni az FTC pólósai a férfiaknál, most ebben az esztendőben a bronzérem lett az övék, hiszen nem kerültek a döntőbe, ti viszont bekerültetek a döntőbe, és ott tulajdonképpen a büntető párbaj fosztott meg tulajdonképpen benneteket a győzelemtől. De azért az addig vezető út sem volt könnyű, és ugye ott hagytuk az imént abban már, hogy te milyen utat jártál be, és azért most már az kiderült, hogy a játékos éveid után ez egy nagyon elhatározott és komoly szándék volt, hogy téged ez érdekel, végigjártad a ranglétát férfiakkal és nőkkel is, és az segít-e egyébként, hogy az ember valóban mind a két nem játékosainál tanul, szed föl mindenféle eszközkészletet? Nem tudom, hogy könnyebb-e. Lehet-e ilyet mondani, hogy melyik nemmel könnyebb edzőként dolgozni?
Mindegyiknek megvan az előnye, hátránya. Nyilván abban segít, hogy nyilván a lelki töltete a lányokkal máshogyan kell bánni, kommunikálni, mint a fiúkkal. De viszont a lányok sokkal céltudatosabbak, jobban végrehajtják a instrukciók, utasításokat, tényleg annyira jó velük dolgozni, a fiúk egy kicsit másabbak, a játék nyilván a fiúknál gyorsabb, a paraméterek másabbak, anatómia másabb a fiúknál, ezt el kell fogadni, de mind a kettővel imádtam dolgozni.
Uh-huh. És az, hogy végül is tulajdonképpen itt most Szentesről felérkezve tényleg az egyik első számú női csapatot kaptad készhez, ez mekkora kihívást jelentett, hiszen mondtad, hogy hát itt azért világsztárok fogadtak, és hát tudtad, hogy össze kell rakni minden tudásodat.
Igen, tehát nekem is ez egy ilyen új dolog volt, ideig olyan csapatokkal dolgoztam, és hozzátérve mindenik állomásomon, akár Szombathelyen, Szentesen más körülmények fogadtak, de ez teljesen természetes, de ott akkor azt kellett megoldani, óriási élmény volt ott is dolgozni, mindegyik állomásomon, de tudtam, hogy Fradiba, ha följövök, elfogadom ezt a felkérést, amíg nem kell sokáig gondolkodni, tudtam, hogy mire vállalkozom, bíztam benne, hogy tényleg meg lesz minden feltétel, meg is lett, és ott már nekem kell kihozni a maximumot magamból, és abban a csapatból, amit a kezem alá tettek, vagy összeraktunk közösen a vezetőséggel, óriási felelősség, igyekszünk.
Ugye azért szerintem látni kell, hogy nagyon sokat változik minden sportágban az edzői munka. Egyszerűen azért, mert változik a világ, mert a játékos állomány, a versenyzői állomány is másképp viszonyul a világhoz, és nagyon sok esetben már a módszerek finomodnak, vagy egyszerűen mást kell tudni nyújtani, és mindig kell tudni újat nyújtani. És most így végignéztem a szövetségi kapitányokat, itt a női válogatott, ugye Konrád Jánostól kezdve, de ugye te magad is említetted Godova Gábort, aki szintén volt, vagy Faragó Tamás, Merész András, Bíró Attila, ugye, akivel olimpiai bronzéremig jutottak a lányaink, és aztán a Miók Attila, Cseh Sándor, és végülis ugye Cseh Sándor vezette válogatott. Tulajdonképpen eljutottunk egy olyan izgalmas korszakba, ahol azt lehet mondani, hogy a te generációd edzői, és ez Nyéki Balást is ide sorolhatom, hiszen egy csapatban voltatok, jutottak most már oda, hogy a legkomolyabb szakmai feladatokat kapják. Hogy viszonyul ma egy modern vízilabda edző a csapatához? Miben kell más módszerekhez nyúlni, hogy ezt a napi érdeklődési szintet, ezt az akarati szintet, ezt a teljesítmény iránti tényleg elkötelezettséget fent tud tartani?
Hát imádni kell az egészet mindenféleképpen, de nekünk úgymond annyival könnyebb dolgunk van ennek a generációnak szerintem a mai világban, sokkal több a segédeszköz, akár a videó anyag megtekintése, megszerzése, feldolgozása, különböző olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, nyilván nem mindegyik klub teheti meg, de nagy része meg tudja tenni, polárórák, tesztek végzése, teljesítmények a mérhetősége, tehát sokkal több a lehetőségünk, én úgy gondolom, persze ebben kell tudni élni is, meg érteni kell hozzá.
Igen, de egy nyitottabb könyv is a világ, hiszen nem nagyon van már titok, tehát akár a taktikai elképzelésekben is, hát valami olyasmit kitalálni, amit még nem láttak, vagy valaki nem videózott le, vagy nem elemzett ki, az szinte lehetetlen.
Hát igen, lehetetlen, de meg kell próbálni, nyilván meglepni az ellenfelet, de hogyha az egészet letisztítjuk, csupaszítjuk, ugyanúgy emberek játsszák, a játékosnak kell ott jó döntés hozni. A szürke hétköznapok, az onnan vezető meccs, a kiki meccshez vezető út az a legfontosabb, és a mentális felkészítés, hogy akkor a játékos tényleg a legjobb döntés hozza meg. Erre is vannak segítségek, dolgok, amiket lehet segítségül hívni.
És te érsz ilyet, vagy te igénybe veszel ilyesmit?
Megmondom, hogy nincs nálunk ilyen.
Gondolom, hogy most sportpszichológusra gondolsz.
Ez is egyéne válogatja, hogy ki az, aki él vele, aki szereti.
De ha például van olyan játékos, amelyik önállóan vagy egyénileg ezt igényli, akkor azt támogatod?
Mindenféleképpen. Hogyha jelzi a felénk, akkor minden segítséget próbál megadni, de a végén nyilván nekik kell a döntést meghozni, mi csak egyfajta mankó vagyunk így az edzők, de rengeteg olyan segítség van nekünk, amit tudunk segítségül hívni.
És akkor te tulajdonképpen nyilván ezekkel élsz is, de ez önmagában azt gondolom, hogy még nem rak össze egy sikeres csapatot. Tehát a segédeszközök arra valók, hogy támogassák az ember munkáját, de azért a fő csapás feladat nyilván neked kell kijelölni. És ebben az egyik legnehezebb, hogy amikor az ember egy ilyen kaliberű csapathoz érkezik, ahol a játékosok egyenként is nagyon sokat láttak már, kitűnő edzők keze alatt dolgoztak, akkor hogyan lehet az ő kíváncsiságukat minden nap kell megcsiklandozni. Tehát az, hogy legyen kedvük, legyen oké, hogy profikról beszéljük, tudom, értem én ezt, de azért nagyjából látod, hogy mire gondolok. Tehát, hogy azt, hogy ezt azért szinten tartani, és majd beszélni fogunk persze arról is, hogy akár egy olyan bajnokságban, ahol azért kérdés, hogy hát mennyire csipkednek meg benneteket.
Hát igyekszem, vagy igyekszünk, mert azt a fajta hát korszerű edzéseket, változatos edzésekkel fönntartani a érdeklődési körüket a lányoknak, nem beleesni abba a monotonitásba, ami jellemezte még a mi világunkat. Tehát egy kicsit olyan pörgősebb, változatosabb edzéseket tartani.
Ebben már ugye másképp kell azért hozzáállni ahhoz, amiben felnőttél. Vagy
abszolút. Igen, old school iskola az is jó, néha vissza kell néha nyúlni az alapokra, de próbálni egy kicsit olyan korszerűbbet tartani, nekik igénylik a lányok. És én nagyon hiszek a jó hangulatba. Tehát hál' Istennek én úgy látom, hogy sikerült olyan hangulatot kialakítani a csapaton belül, a csapat körül, ideértve a segédedzőmet, a Cigány Karcsit és az Ákos Bauer Ákos, az intézőnk. Tehát jó a hangulata, hogy a stábon belül szerintem jó ránk nézni a lányokra. Ebbe azért hiszek, hogy legyen, ne legyen izzadságszagú a
igen, de azért ez egy nagyon finom, vékony mesdje, hogy az ember mégse engedje túl közel a játékosokat, tehát ugye ez egy haveri szinté váljon, hanem megmaradja nyilvánvalóan a szerepeknek a fontossága, de ugyanakkor ezek szerint fent tud tartani a jó hangulatot.
Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy minden edzésen megy a röhögés, rihegés és
az van, amit ők akarnak.
Persze, tehát azért valami szinte van diktatúra idézelbe véve, tehát végig is az edző az én vagyok, tehát azért ezt megtartjuk azt a két lépést, és vannak annyira profik és tényleg jó szellemiségű játékosok, hogy nem élnek ezzel vissza, tehát tudják jól, hol a határ, meddig mehetnek el, partnerek mindenbe, mert látják, hogy ez sikerre vezethet.
Nyilván, hogy mondjam, ez a legjobb módszer. Tehát a siker azt nem nagyon kell magyarázni, ezt tudjuk jól, arra lehet építeni, ezzel lehet indokolni, hogy miért várom ezt tőled, és hogyan és miként. Ugye ebben az esztendőben hát egészen egyértelműen hoztátok el a bajnoki címet, ha a rájátszást is nézem, ugye 3-0-ra a BBC Mannával szemben. Mennyire dolgozott meg benneteket a bajnoki sorozat, illetve hogy ahhoz, hogy ezt a nemzetközi szintet tartani tudjátok, és jövőre esélyetek legyen még egy szinttel följebb lépni, ahhoz kellő kihívást jelente a hazai bajnoki menetelés.
Igen, ez már többször felmerült másoktól ez a kérdés, és ez nyilván ez a fiúknál is ez a idézőjelbe véve probléma, hogy annyira kimagaslik, a fiúk is kimagaslanak most, nem nagy képviségből, de egy picit mi is, hogy nincs.
Tehát most éppen leigazolták, ugye a világ egyik legjobb centerét.
Igen. Hogy erre már én is már most kezdek gondolkodni, és majd össze kell ülnünk is stábilag is, hogy erre kitalálni olyan edzéseket, olyan generálni, modellezni téthelyzeteket, amivel tudjuk kicsit gyakorolni azt, hogy mi lesz majd akkor, ha jön egy olyan ellenfél. És hát bízom benne, hogy idén is, mint ahogy idén is jönnek hozzánk külföldi csapatok, el tudunk menni netán egyszer-kétszer edzőtáborozni, a Pireuszhoz fogunk visszamenni, van egy meghívásunk, ugye be voltak itt nálunk 3 napot, és akkor ők visszavárnak bennünket, ezek nagyon jók lesznek, ebből remélem lesz még több, és hát majd egymás közti gyakorlás, játék, és ott kell generálni olyan téthelyzetet, akár ilyen fogadást kötni.
Ezt akarom, de lehet, hogy mondjam, szimulálni azt a stresszt, azt a fajta, nevezzük így konkurenciaharcot, ami kell ahhoz, hogy az ember úgy érez, hogy szorongatják, és kihozza magába a maximumot.
Muszáj lesz megpróbálnunk ilyen edzéseket kitalálni, mert muszáj lesz, nyilván teljes mértékben nem lehet ugyanazt modellezni, ami volt Máltán, mert ott ugyebár külföldi bírók, más a környezet, nyitott uszoda, de törekedni kell arra, hogy fönntartani ezt a fajta érdeklődést.
Említetted a hangulatot, és az előző fél óra végén hallottuk Görösöti Gréta szavait, akiből tényleg valami olyan őszinte öröm csapott föl, és ő is azt mondta, hogy ő most se cserélne senkivel se. Tehát független attól, hogy ugye nem ti jöttetek ki a Bajnokok Ligája győzteseként, mert ez az én csapatom, mert ezek vagyunk mi. Gurisati Grétát ismerjük azért a válogatottból régóta, tehát nyilván neki van egy ilyen elképesztő lelkülete, de ez átragad mindenkire? Tehát ilyen a Ferencváros női vízilabda csapata most, vagy ez miattad ilyen?
Remélem, hogy egy pici kis részem van benne, nagyon bízom benne, de tényleg ilyen a csapat. Tehát itt a Gréta, amit mondott, amit írt, de mellette írt a spanyol válogatott hölgy, a Bea Ortiz, a görög, a Plevritu is olyan posztokat tettek ki, amik tényleg ilyen őszinte, tehát nem volt megjátszva, nem izzadságszagú, ez a szokásos, hogy ez az én csapatom, meg hogy jó érzi magát, hanem tényleg ilyen szívből jövő Én tudom, hogy a Bea honnan jött, a spanyol hölgy tényleg már kacérkodott, hogy abba hagyja a vízilabdát, és most újra rátalálta arra, hogy élvezi az egészet.
Azért... Ez köszönhető neked szerinted? Tehát, hogy ne szerénykedj most kérlek, tehát, hogy nyilván kell egyfajta kommunikációs híd.
Úgy látom, hogy igen, mert ugye én beszélek spanyolul, tudok vele mindig beszélgetni, akár viccelődni, és látom rajta, hogy tényleg ő jól érzi magát itt nálunk, de a plevri turól ugyanezt tudom mondani.
Mert azért itt ugye kultúrákat kellem összefésülni, amikor az ember egy ilyen klubcsapatot sikerre akar vinni.
Igen.
Nehéz, vagy ebben például segített a múltad, ahogy hallom?
Ez segít mindenféleképpen, ugyebár, mert tudunk kommunikálni, de az is segít, hogy ők látják, hogy milyen munka folyik itt, de nem csak az én részemről, mondom, a stáb összes tagja, az erőléti edző, a Fanni, a dietetikus, a Bogi, tehát itt mindenkit felsorolhatnak, így látják, hogy milyen környezet van, mi van körülöttük, milyen profizmus, de ezen belül meg jó a hangulat, vannak elvárások, azt nyilván tudják, de tényleg azt látom a csapaton, hogy egymást szeretik, és jól érzik magukat.
Kicsit beszélj nekem, kérlek, akkor valóban arról nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról, és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszéléssel, mert csinált, hogy tényleg, mint egy nagy kirakós olyan vagyunk, tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép, hogyha mindenki oda teszi magát. A kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebben a csapatban. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát, ez csak így tud működni.
Egyébként, amikor Máltára utaztatok, úgy nagyjából mi volt a fejetekben, mert te magad is mondtad az imént, hogy azért ez akár úgy is alakodhatott volna, hogy negyedikként jöttök erről a tornáról haza.
Igen, hát nyilván a titkos cél mindenképpen, sose beszéltünk erről, a vezetőség se, a Zoli, a Nyíri Zoli soha egy szóval nem mondta, hogy meg kell nyerni, meg mi van, hanem béke szeretet, azt mondta mindig is, bármi történik, mert látta, hogy mit csinálunk egész évben, mit dolgozunk, mi tudtuk, hogy miért megyünk ki, mit szeretnénk elérni. Ezt nem is kellett mondani a lányok, mert nem szerette volna rájuk tenni plusz terhet, de valóban tudtuk, hogy a elődöntő már az majdnem egy döntő, mert a tavalyi győztessel játszunk. Úgy is alakult a meccs, hogy nehéz volt, és ott egy olyan súly szagadt le rólunk, hogy bejutottunk a döntőbe, láttam a lányokon, azt a tényleg sírva fogadt mindenki, hogy bemegyünk a döntőbe, hogy ott már egy olyan sikert értünk el, amiért kimentünk.
Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy mondhatni az egyik legnagyobb feladatot ott már az elődöntőben összehoztátok.
Igen, mert ugye ezt nem kell bemutatni, egy elődöntőt a vesztes, mert majd a bronz meccsért két nap múlva egy nagyon erős Mataróval szembe, és még nincs meg az érem a kezedbe. A döntőben már egyfajta teher lekerült rólunk, ott még egy lépés kellett volna megtenni, most sajnos nem sikerült.
És akkor mit kommunikál az ember valóban egy ilyen döntő előtt, amikor ezt érzed, hogy a lányokon van egyfajta felszabadultság? Van azért persze, onnan meg már tényleg egy lépésre van az, hogy te gyere haza győztesként. Kellett beszélni, vagy ez ilyenkor, ahogy te is fogalmaztál, ez egy ki nem mondott, de mindenki által tulajdonképpen értett cél volt?
Igen, tehát nem is akartam ott túl ragozni, mert ez, én is voltam játékos, nem kell túl lihegni, tudta mindenki, hogy jön a döntő, nagyon nehéz lesz, Pireusszal is játszottunk már tavaly is, edzőmeccseket játszottunk, nagyon jól sikerültek, tudták, hogy a döntő az nem lesz egyszerű, nem kellett újra elmondani, hogy meg kéne nyerni, meg jó lenne, már beszéltük a taktikát, picit úgy edzettünk, kicsit frissítettük őket, ennyit tudtunk tenni.
Hullámzó volt ez a záró mérkőzés. Igen. És miért szerinted?
Hát nyilván, mint egy döntő elkezdődött úgy, ahogy nem jól kezdődött. Az 1-4 az becsapós volt, mert rengeteg helyzetünk volt. Tehát, hogyha azok bementek volna, akkor az nem 1-4, hanem akkor szerintem fej mellett ment volna a történet. Nem így sikerült, de tényleg az egy óriási dolog, hogy onnan fölálltunk, és 5-8-ról lett 9-8, egy 4-0-ás etapot tudtunk csinálni, és olyan extra gólok jöttek, ami tényleg azért örültem neki, mert ez egy olyan plusz volt, hogy hogy az extra volt. És
azt miből tolták ki a lányok szerinted? Na, hát ott az, mert azért egy ilyen döntőben, egy ilyen helyzetben nyilván kell a szerencse, és ezt is tudjuk, ahogy a legelején látszott, hogy nem jött, ott éppen nem volt meg, aztán egyszer csak megérkezett?
Igen, mert én úgy látom, hogy mi jobban bírjuk ott erővel, tehát tudtunk fordulni, többet tudtam cserélni, forgatni a csapatot, és jöttek olyan extra gólok olyan játékosoktól, akiktől úgymond nem várja az ember, plusz Métrinek volt az a széléről ilyen tekert ejtés, 3/10 a negyed végelőtt, ami egy dupla gyomros az ellenfélnek.
És az biztos. Hát az olyankor
igen, és
lélektanulag igen, ez egy óriási lépés.
Azért az nagyon bíztam akkor, hogy így még meg lehet, mert ezek olyan extrák voltak, hogy ez muszáj, hogy ez kitartson a végéig.
És aztán utána nagyon felzárkoztak megint, tehát ott megint volt egy pici, nem tudom mi, lendületvesztés, vagy ennyire jó a...
Jó, tehát a Piraeus tényleg egy bombaerős csapat. Aha. Tehát ott olyan támadó sor van kiegészülve két külföldővel, hogy minden percben életveszélyesek. Hát ott igen, ott elmaradt egy-két blokk, egy-két védés, mondhatnánk a szerencsétlenség, bármi. Mondom, megnéztem többször a meccset, de ettől függetlenül még két perc, 10 másodperc végett, még kettővel mentünk, az a fájó, azt le kell tudni menedzselni. Hát,
na ez például egy olyan kérdés, ami gondolom átkerül majd a 26-27-es szezon megoldandó feladatai közé, ugye?
Mindenféleképpen, tehát én ott már gondolkodtam most, hogy mit kellett csinálni, másképp lehet, hogy hamarabb kellett volna időt kérni, hogy egy kicsit megnyugodjanak a lányok, egy más sort beküldeni. Nem szabad ilyenkor megállni, ez is örök törvény, tehát ott menni kell még, tehát lehet, akkor el kell menni hárommal, és végképp lezárni a meccset, nem felengedni az ellenfelet. Van még fejlődni.
Tanul. Jó, hát igen, te sem vagy az edzői pályafutásod a végén, tehát azt kell mondanom, hogy ez egy óriási dolog, ahova eddig eljutottál. És aztán ugye, nem is tudom, talán tegnap előtt beszélgettünk itt a kollégákkal, hogy milyen disznó dolog valóban, hogy ugye a rendes játékidőben idén nem kaptatok ki. Azért ezt ne felejtsük, nem ez a disznó dolog, hanem az, hogy aztán a végén a büntető párbaj hozta meg. Itt voltak néhányan, akik azt mondták, hogy hát itt azért egy 2-3 perces hosszabbítás mennyivel ferebb lett volna meg, és nem tudom, persze, mert azért ott már nagyon fáradt mindenki.
Hát igen, ez is egy örök kérdés. Ezt beszélgettem máshol is, hogy mi az igazságos, hogy tényleg az én időmben volt hosszabbítás, meg aranygól, meg hirtelen halál. De akkor, de nem tudom, ez egyenlők a feltételek, mindenkinek ugyanaz a 5 darab 5 méteres áll rendelkezésére, előző, vagy két nap előtte mi jöttünk jobban, és nem. Ezen kár rágódni, persze nem kellett odáig eljutni, hogy ötös párbaj legyen, ott a rendes játékidőben volt lehetőségünk megnyerni, legközelebb arra kell törekedni, hogy ne szoruljunk erre a fortunára, hogy...
Ugye a lányok most pihennek, és neked köszönjük, hogy tulajdonképpen már jogosan megkezdett pihenőidődből most szakítottál időt arra, hogy beszélgessünk. Már most érzem a szavaidon, hogy tulajdonképpen elindult egy elemzés, egy újraértékelő munka, nyilván majd lesz szabadság, amikor megpróbálsz mindent kisöpörni a fejedből. Hát egy apró lépésre voltatok valóban a totál maximumtól, amit egy klubcsapat elérhet. És akkor így most ennek fényében, hogy várod a 26-27-es évet?
Ideig is motivált voltam, meg a vízilabda iránti szeretetem az nem csügged, és még motiváltan, éhesebben és tanulási vágy bennem van mindenféleképpen, és jönnek új játékosok, tehát nagyon várom a közös munkát újra.
Az új játékosoknak az érkezése az a te elképzeléseid szerint alakult? Tehát tulajdonképpen te most már jutottál oda, hogy a kirakósban te cserélheted az elemeket a vágyai szerint?
Igen, ez úgymond próbáltam mindig is ragaszkodni, ez nem akarok nagy képű lenni, hogy szerintem az edző az nem baj, hogyha ő próbálja összerakni a csapatot.
Ez az segít, igen.
Hiszen neked kell dolgozni nap, mint nap, és ebben a vezetőség abszolút partner, rám bízta, leokésztuk, átbeszéltük.
Mert tudhatjuk? Tehát vagy ti tudjátok, csak még mi nem tudhatjuk.
Igen, telepont a sajtótájékoztat, ugyan egy a Borisova nevű orosz hölgy, egy klasszis center, hatalmas termet, fizikum, óriási rutin, és a Horváth Zsófi szintén centerposzton, ő volt nekem játékosom Szentesen, őt ismerem régebb óta, ő Egerbe volt tavalyi szezonban, tehát úgymond erőcsatár, beállós poszton fogunk erősödni.
Úgy érezted, hogy ott van még esetleg valami hiányosság a csapatnak?
Igen, attól függetlenül a Noah, a holland légiósunk óriási szezon futott, hatalmasat fejlődött, nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, egyedül volt sajnos csak center, és úgy gondoltam, hogy egy más stílusú centert hoznék a orosz hölgy személyébe, ő fizikumban kicsit jobb, nagyobb, erősebb, és mellé a Zsófit, úgymond dublőrnek, így akkor lesz két, mindig bent lesz centerünk, két méteres vonalon, ezáltal hát, ha megnyílik jobban a lőknek a lehetőség, mert zónázni fog az ellenfél, gondolom én. Hát meglátjuk, hogy jól döntöttem-e.
Vagy... No hát, minden esetre új kihívás, te magad is kitaláltál magadnak ezek szerint egy új felállást, amire majd a csapatot inspirálni kell, és ahogy elhangzott tulajdonképpen egy szinte majdnem 100%-os évet produkáltál a Ferencváros női vízilabda csapatával, amihez szívből gratulálok. Azt hiszem, hogy az új edzőgeneráció egyik kimagasló szereplőjévé léptél elő ezzel az eredménnyel, úgyhogy ez egy csodálatos út, és hát ahogy te is mondtad, még bőven van fejlődni való, úgyhogy ehhez sok erőt kívánok, és egy nagyon-nagyon sikeres 2026-27-es szezont majd egy jó pihenés követően.
Nagyon szépen köszönöm.
Köszönöm szépen, Matajsz Márk volt a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban.
Korábbi műsorunk is ismétlését hallották. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!